153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Friber Tibor, baptista lelkipásztor, nagyon sokan ismerik őt Kiskunhalason és családját, illetve a környéken. Szervusz Tibor, köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Legutóbbi riportunkon jöttem én rá, hogy tulajdonképpen igyekszünk minden új lelkipásztor bemutatni, aki a városunkba érkezik, és téged még érdekes módon nem mutattalak be, mert hogy te mindig is itt voltál velünk, hála Istennek, és reméljük, hogy így is fog ez maradni még hosszú évtizedekig, és hogy a te életutadat sokan nem ismerik, és még nem beszélgettünk erről, úgyhogy egy nagy-nagy hiányt fogunk most pótolni, úgyhogy nagy örömömre arról fogunk beszélgetni, hogy hogy lettél te lelkipásztor. Kezdjük az elején. Ti halasi család vagytok, hány testvéred van? Mesélj egy kicsit a családi gyökerekről.
Valóban nyilván így estem ki a képből, hogy én nem érkeztem, hanem már
mindig is itt
voltam, legfőjebb nem lelkipásztori minőségben. Halasi család vagyunk. Édesanyám részéről a szó szoros értelmében halasiak, Halas környéki tanyákon laktak, szüleim, nagyszüleim. Édesapám is a környékből származik, ő Jánoshalma környékén lakott, úgyhogy ez a térség, ami bennünket meghatároz. A nevemből adódóan nyilván adódik a származás már nemzetiségileg, valamikor nem tudom hány száz évvel a Németország környékéről vándoroltak be az ősök. Édesapám részéről, édesanyám részéről pedig itt a környéken laktak. Tehát így
szászok vagy
hát inkább svábok? Inkább svábok, németek. Pontosan nem sikerült kiderítenem.
Igen.
Még erre nem is adtam annyi időt, hogy ez megtörténjen, de onnan származunk. Apai részről gyerekkoromat Kiskunhalas környékén tanyán töltöttem, ott laktunk. Aztán, mikor iskolába kerültem, akkor költöztünk be Halasra. De mindig is nagyon vonzott a tanyasi élet, mert ha csak tehettem, akkor nagynénéméknél, rokonoknál tanyára mentünk nyaralni.
De jó, én is nagyon sok nyarat töltöttem tanyán. Melyik állat volt a kedvenced?
Kedvenc állatom a kutya és a ló volt. Meg a csirke, a csirkék, őket szelídítettem általában.
Olyan megnyugtató egyébként.
Igen.
Testvéred van-e, illetve a hittel kapcsolatos indítást kaptál-e otthonról?
Igen, egy testvérem volt, sajnos ő már nincsen közöttünk, bátyám volt nekem, 5 évvel volt tőlem idősebb, ő hentes és mészáros volt, vállalkozása volt, de sajnos fiatalon elhunyt, és a hitélettel kapcsolatban pedig édesanyámmal rendszeresen jártunk templomba, tehát katolikus gyökerű vagyok, és ott kaptam az első impulzusokat, hogy így mondjam, meg aki nekem még anyukámon kívül nagyon meghatározó volt, az érdekes módon nagybátyám, akivel sokat ültem a lovaskocsin, és Zsanán laktak, és piacra be, meg piacról ki, nagyon sokat mesélt az életéről. Egy egyszerű ember volt, sokat megélt, és nem is csupán csak a hitről beszélt, hanem az életről, és mégis azt kell mondjam, hogy a hitemben az egyik meghatározója az életemnek ő volt.
Annyira jó ezt hallani, én nagyon lokál patrióta vagyok, és egy kicsit pont azért, amiről most mesélsz, hogy az embernek a rokonai, szerettei, akik igazán törődnek vele, annyi bölcsességet adhatnak át, hogyha veszik a fáradtságot, és van rá idejük, és ez olyan csodálatos lehetett, hogy látom magam előtt, hogy Zsanáról be, ki mentek, és a nagybácsi meséli az élet nagy dolgait. Én sokszor a diákokon látom, hogy hiányolják ezt, hogy valaki mondja már el, hogy udvaroljanak, hogy éljenek, mik a fontos értékek, akkor gondolom ilyesmikről volt szó.
Igen, ő mind a két világháborút megélte, és arról nagyon sokat mesél, de nem ez a, értsük jól, ez a nosztalgikus katona voltam, hanem itt tartalmak is jöttek, nyilván a katonai élet is tartalmas. Talán ma hiányoznak azok a családi összejövetelek, amiken oda tudtunk ülni az idősek közé hátra, és nagy fülekkel hallgattuk a családi anekdotákat, a történelmi múltat, az, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk. Ezek nagyon fontos dolgok, úgy gondolom. Akkor nem ezen gondolkoztunk nyilván, hanem mint érdekességet ittuk magunkba, de ez erősen teljesen meghatározott. Családi disznóvágások, és sorolhatnám ezeket a dolgokat, építkezés, segíteni a másiknak elmenni. Fú, ezek nagyon, nagyon emberi kapcsolódási pontok.
Hát igen, akár egy pszichológust is hallhattunk volna, hányszor emlegetik, hogy a saját gyökereinket meg kell ismerni, és hogy ezért jók az összejövetelek, hogy igenis a gyerekek kérdezhetnek, vagy kérdés nélkül megkapják, hogy mit csináltál, mikor egy éves voltál, vagy a nagypapa mit csinált, mikor egy éves volt. Igen. Ezek fantasztikus történetek. Egyébként otthonról, mondtad, hogy nem szerettél tanyákon is lenni, milyen értékrendet kaptál a szüleitől? Munka, vagy... Szóval, hogy ezek nagyon meghatározóak tudnak lenni.
Azt gondolom, hogy az értékrend viselkedés szempontjából, tehát, hogy hogyan kell itt-ott-amott viselkedni, az egy konzervatív értékrend volt. Nem félelemben neveltek bennünket egyáltalán szüleim. Édesapám sem a szigorával volt felénk, vagy nyilvánult meg felénk. Mivel ő vidéken dolgozott, olyan munkahelyen dolgozott, ahol csak hétvégente volt otthon, nyilván a kötődés az, meg a nevelés is jobban, tehát édesanyám felé volt az én személyes kötődésem, meg a nevelési teher is ő rajta volt. Tehát egy konzervatív, vallásos nevelésben részesültünk. Ennyit tudok így erről most így hirtelen mondani.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Fríber Tibor baptista lelki pásztorunkkal, és hát egy kicsit arra fogunk kanyarodni, hogy az iskolák, pályaválasztás hogyan alakult, illetve hát a hit, amelyről sokat hallottál, ahogy mesélted nagybátyádról, hogyan vert fészket a lelkedben, a gondolataidban. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan az Életút riportot.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai életútriportunkat Fríbert Tibor baptista lelkipásztorral. Itt arról beszélgettünk, hogy milyen családban nőttél fel, magával a hittel, hogyan kerültél kapcsolatba, milyen nevelést kaptál bátyáddal együtt. Engem az érdekel, meséltél például, hogy egy édesanyja mindig vitt templomba, a nagybácsi nagyon sok mindenről mesélt az életről, és ebből te nagyon sokat merítettél, nagy hatással volt rád. Magával a hittel milyen viszonyban voltál, és mikor? Fejlődött ez, vagy változott benned? Mondjuk így gyerekkorban hogy viszonyultál ehhez?
Gyerekkorban, hát vonzott engem maga a templom, az Isten tisztelete járás, misére járás, aztán ahogy iskolába kerültem, ugye általános iskolába, akkor a hittanórák, vagy nem a hittanóra, hanem hittanra, akkor még nem volt hittanóra. A templomi hittanra, igen, igen. A templomi hittanra, hogy jártunk, és nagyon érdekelt, és lekötött. Az ehhez persze az is hozzá tartozik, hogy szerintem jó időben, jó helyen, jó emberekkel találkoztam, ilyen értelemben. Tehát most itt sorolhatnám a neveket, akik meghatározták a hitéletemet, és ha egy nevet mondhatok, Podmanicki Imrének hívják azt a káplánt, aki már nem káplán nyilvánvalóan, aki ugye a serdülőkkor elején volt itt Kiskunhalason, és az ő hittan órái azok nagyon meghatározók voltak. Még szerintem még pici római levél jegyzetei még megvannak a mai napig a számomra is, és ezek föltöltöttek. Úgyhogy aztán bekapcsolódtam a minisztránsok közé, tehát végigjártam én azt a ranglétrát, hogyha lehet így mondani, amit egy katolikus közösségbe járó gyereknek végig lehet járni.
A bátyád követett ebben? Hasonló volt az érdeklődése ezen a téren? Vagy te voltál vallásos gyerek a kettő közül?
Már fogalmazhatunk így, jó? Tehát egyszerűen és röviden, hogyha erről kell beszélni. Nyilván ő is járt, és a hite az, szoktuk így mondani, hogy magam módján mindenki hisz, őnála azért több volt, de mondjuk aki nagyon ilyen ájtatos jellegű életet élt, az én voltam.
Hogyan alakult a pályaválasztásod? Azt is tudják nagyon sokan rólad, hogy civil foglalkozásod is van, alkalmazott grafikusként is dolgozol, tehát egy picit menjünk ezen a vonalon is, hogy hogyan alakult a tanulásod. Jó tanuló voltál, nem voltál jó tanuló, hogy alakult a pályaválasztásod?
Hát az alsó tagozatra úgy emlékszek vissza, meg a bizonyítványok is azt mondják, hogy a jobbak közé tartoztam, aztán nyilvánvaló, hogy a felső tagozatba, vagy nem nyilvánvaló, az én esetemben nyilvánvaló, hogy a felső tagozatba kerültem, mondjuk azt, hogy az erős közepes volt a tanulmányi átlagom. Ami nagyon érdekelt, az a művészet és a rajzolás. Abban éltem ki a vágyaimat, hogy így mondjam, nagy festőművésznek készültem általános iskola felső dakozatában már, de azért ennek nem megfelelően ugye éltem az életemet, tehát azért a lustaság is hozzátartozott, de amint csak tehettem, nyilván rajzoltam, festettem. Itt is volt egy meghatározó személy, tanár, aki ebben segített, de a Klajos bácsi, aki ebben támogatott olyannyira, hogy mondjuk hetediktől kezdve már gyakorlatilag azt rajzoltam éppen, amit ő nekem kirakott meg, tehát nem az órai anyagba haladtunk, hanem
attól már bővebbet
egy picit bővebbet, többet, és ez a gimnáziumban is folytatódott ez a készség iránti érdeklődés a rajzolás festés után. Aztán majd ez később nyilván meghatározta az életutamat is, bár az egy picit ilyen véletlenszerűen alakul, de a lényeg az, hogy a látásmód meghatározta, hogy milyen szakmát keresek és folytatok tovább.
Egyébként ez annyira hálás dolog, amikor ez viszonylag idejekorán kiderül, és ezt érdemes a szülőknek komolyan venni, ha valaki valami iránt érdeklődik. Mondtad, hogy kicsit a véletlenen is múlt, hogy hogy alakult. Na mesélj, nagyon kíváncsiak vagyunk. 18 év környékén járunk.
Igen, 18 év környékén. Hát akkor már kiderült az, hogy magasabb szintű képzésben nem nagyon folytathatom, hiszen ez a fajta fölfogásom, ez eléggé hosszan tartott, hogy nem igazán fordítottam sok időt a tanulásra, de hát leérettségiztem nyilvánvalóan. És hogy hogyan tovább?
Igen.
Meg hova tovább?
Igen, hova tovább?
Ez egy nagy kérdés volt. Édesanyám örült, vagy hát szüleim örültek ennek a fajta hobbimnak, viszont abban nem igazán támogattak, hogy én festőművésznek adjam a fejem, csak úgy, nyilván ahhoz főiskola, stb. Kellett volna, ami nem volt reális. És anyukám abban az időben a papírgyárban dolgozott, és ott volt egy nyomdai részleg. És akkor megkérdezte, hogy van-e fölvétel, és akkor hogy nem volt fölvétel, és az előkészítésbe volt egy hely, és oda engem tanulónak fölvettek, és két év kemény munka után én nyomdai fényképész szakmát szereztem. A nyomdai fényképészet az mondjuk a mai nyomdai előkészítésnek az őse, hogyha így lehet ilyet mondani.
Igen, igen. Hát ez nagyon izgalmas. Akkor tulajdonképpen dolgoztál, szülők elégedettek voltak, egy kicsit azon a területen dolgoztál, ami érdekelt. Hogy alakul tovább? Ezt zene után fogjuk folytatni és kifejteni, hogy lett Fribert Tiborból baptista lelkész és alkalmazott grafikus szakember. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot Fribert Tibor baptista lelkésszel. Életútriportban vagyunk. Úgy egész részletesen még nem láttunk mi abba bele itt Halason és környékén, hogy hogyan is lettél te baptista lelkész, illetve alkalmazott grafikus. Akik eddig velünk tartottak, tudják, hogy most tulajdonképpen már a pályaválasztás terén járunk 20 évesen. Érdekelt a festészet, grafika, a papíripari vállalatnál helyezkedtél el, mert a főiskolát nem választottad. Mondtad, hogy kicsit lusta voltál, még talán nem voltál elég tudatos akkor, és el is végezted a szakmát, nyomdaipari fényképészt, szóval hogy alakult tovább?
Itt is volt egy nagyon jó mesterem, aki nem csak a nyomdai fényképészetre tanított, hanem mivel a halasi papírgyárnak a nyomda részlege dobozgyártással foglalkozott, és abban az időben elsősorban Szovjetunióban gyógyszeres dobozokat gyártottak, így a dobozhoz a kivágó szerszám készítésének a rajzolását gyakorlatilag, hogy hogyan kell egy gyógyszeres dobozt úgy megrajzolni, hogy abból majd a végén összehajtva ragasztva valóban egy doboz legyen. Ezt megtanultam. Egyébként ez egy nagyon hasznos dolog volt a későbbi munkáim során, hiszen egyfajta látásmódot kaptam. Nem csupán egy végterméknek a végét láttam, vagy tudtam elképzelni, hogy a szöveg vagy a grafika hogy jelent jelenik meg, hanem az elejétől kezdve tudtam azt, hogy honnan kell elindulni egy tervezésben. Tehát nem ilyen szakirányú volt ez a képzés, de mégis ezt eredményezte.
Egy kicsit azt jutott eszem, hogy a gyártás technológus. Tehát, hogy ezt, erre mondják, hogy látja a folyamatot. Én egyébként nagyon szenzációs szerintem, aki erre képes, hogy nem csak a végét látja, hanem hogy lehet oda eljutni, milyen folyamatokon, időn, technikákon keresztül.
Igen, tehát mondjuk egy alkalmazott grafikusnak ez egy, mondhatnám, hogy egy alapminimum, aki egy bizonyos szakterületét átlát. Csak későbbiekben, hogy a gyerekeim is valamilyen szinten ebbe kapcsolódtak be, ő nekik sem elsősorban a rajzolást tanítottam, amikor már igény volt arra, hogy ők ebben dolgozzanak, hanem azt, hogy egy folyamatot lássanak, és utána kezdjék el. De ez a későbbieknek a története. Szóval itt ebben a szakmában dolgoztam, de hát az a helyzet, hogy a technika fejlődésével ez a szakma kihalt alólam. Gyakorlatilag még mindig ott azon a helyen dolgoztam, és hát egyre kevesebbet kellett ebben a szakmában dolgozni. Bejött a számítógép, és hát nyilván az vette át az uralmat itt az előkészítési szakmában is, és időközben, ahogy átalakult egy kicsit a gyártásnak az iránya, hogy nem csak dobozok, más dolgok is jöttek olyan megrendelők, akik szerettek volna valamit terveztetni, vagy egy dobozt, csak nem volt grafikájuk. Én úgy jelentkeztem, hogy hát én esetleg próbálkozok, és megpróbálom megcsinálni, és ez úgy tűnt, hogy működőképes. És akkor egy idő után erre álltam rá, hogy ilyen dolgokat csináljak.
Tehát tervező.
Tervező lettél. Grafikus lettem, úgy menet közben hozta az élet gyakorlatilag.
Közben a hitbeli életet hogyan alakult? Ezzel párhuzamosan gondolom, ott is voltak történések.
Hát igen, elég jelentős történések voltak, igen. Hát azért azt kell látni, hogy én Kecskeméten a Piarista gimnáziumban érettségiztem, tehát ott tanultam 4 éven keresztül, tehát ott egy nagyon jelentős, tényleg azt mondhatom, hitbeli megerősödést, lexikális tudást, teológiai alapokat, ha lehet így fogalmazni, kaptam. És ahogy kikerültem a nagybetűs életbe, ott azért volt egy kis váltás, mert hamarosan elmentem katonának, stb. Tehát a hitéletem az valamilyen szinten megmaradt, de a kötődésem az nyilván sajnos kezdett lazulni, és egy picit másfajta életvitelt vittem én. Most nagyon szépen és finoman fogalmazok, de szerintem mindannyian értjük, hogy ez milyen irányokat jelent. Nem kerültem hatalmas nagy mélységekbe, mondjuk ha az italra gondolok, de azért látva a folyamatot így utólag, akár még az is előfordulhatott volna, és hát nyilvánvalóan Isten nyúlt utánam ezekben az időszakokban, és 25 éves körül lehettem, amikor megismertem a feleségemet, és ő pedig egy baptista hátterű valaki volt, és abban az időben kezdtem én úgy visszakapaszkodni a hitéletbe. Mentem én az eredeti közösségembe, hogy így fogalmazzak, de ott valahogy nem találtam helyen magamat, és kezdtem járni a Halasi Baptista gyülekezetbe alkalmanként, és egyre jobban láttam azt, hogy szükségem van az Isten közelségére, és itt valahogy olyan megfogalmazásokat kaptam, amik egyértelművé váltak. Ez körülbelül 1989-90-et írunk, és Billy Graham, egy nagy amerikai baptista, evangélista jött Magyarországra, akkor még a Népstadionnak hívták azt a nagy stadiont, ott volt egy evangelizáció, és én ott megtértem. Előrehívás, előremenés, és hát ahogy ezt kell tenni, ez megtörtént az életemben. Nagyon vívottam egyébként, tehát ott volt egy komoly döntésem, és én úgymond visszamentem a közösségembe, tehát a katolikus gyülekezetbe, de valahogy nem sikerült úgy bekapcsolódnom, vagy talán rosszul közelítettem, nem tudom. Tehát ezen nem is vívódok én azóta sem. Egyszerűen úgy alakult az élet, hogy itt a baptista közösségben találtam meg a helyemet.
Hát ez hihetetlen, ez a történet. Ez a Billy Grahamról szinte nagyon sokan tudnak, hallottak, akik egy kicsit korosztályosak, és hihetetlen, hogy ilyen komoly döntéshez segített, és ez nagyszerű, hogy ilyen történetek vannak. Na, innen fogjuk folytatni. Ismét jön egy kis zene. Fribert Tibor baptista lelkész életútjában vagyunk, és hát nagyon érdekes fordulat után kíváncsiak vagyunk, hogy is alakult az élete ezután. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk életút riportunkat Fribert Tibor baptista lelkésszel, akinek az életútjában fiatalemberként egy nagy fordulatnál tartunk, hiszen mondtad, hogy egy kicsit elhalványult a hit érdeklődésed, aztán egy lány, a kedves párod, ritka eset, minden nő ebben reménykedik, hogy megtéríti egy kicsit a férjét, vagy a párját, hát ez nem mindig sikerül, a te esetedben sikerült, és egy Billy Graham prédikáció megtértél. Gondoltad volna akkor, hogy lelkész leszel?
Nem. Is, meg igen is. De visszatérve a lányra, már csak azért, mert egy kérdése az még most is ott van előttem, ez egy meghatározó kérdés volt, akkor nem is gondoltam, meg talán lehet, hogy ő se. Őnek eleve a megtérése volt a problémája. Mármint az én
valamban kapcsolatban.
Tudta, látta, hogy ismeret van, meg hogy mondjam, elköteleződés, stb. De hát nyilván ő egy olyan bibliai háttérből érkezik, ahol ezek fontos dolgok és egyértelmű megfogalmazásai a hit életnek. De azt kérdezte tőlem, hogy hány százalék esély van arra, hogy én valaha is megtérek. És egyrészt nem értettem a kérdést, másrészt meg nagy büszkén azt mondtam neki, hogy 99 az egy arányban, mert nekem nincs szükségem megtérésre. És hát ez nyilván az ő imádsága is, és hozzáállása, meg ott a gyülekezet, és a család, meg hát Billy Graham is egy picit hozzá segített Isten segítségével ehhez, és akkor tehát megtörtént a megtérés, amire nagyon nagy szükségem volt, hiszen egyfajta átlagos, nem jó fogalmazás, egyfajta...
Langyos keresztjén volt.
Hát nem voltam az, hanem mondjuk...
Hogy fogalmaznád meg, mi voltál és mi lettél?
Egyszerűen annyi, hogy nem volt kapcsolatom,
személyes
kapcsolat az Istennel, és ez szükséges. És ez a megtéréshez kapcsolódó történet mindenki életében. Mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk, honnan közelítjük, de ha egy ilyen megkeresés nincs, vagy válasz az Isten részére, akkor marad tovább.
Egy értékrend.
Köszönöm szépen a segítséget.
De ezt nehéz megfogalmazni, de én nagyon értem, amit mondasz, a mi lelki pásztorunk is ezt nagyon erőltette, és igaza van, tehát a keresztény értékrend az egy dolog, de a te hited, hogy tényleg az Úristennel kapcsolatban vagy, és figyelsz, az teljesen más.
Igen, tehát az örömhír az egészben az, hogy az Isten személyes, és él, és jelen van, és vezeti az életünket. A kérdés, hogy hogyan, vagy mikor gondoltam én, hogy lelkipásztor leszek, egyrészt ugye ekkor nem igazán, már, talán furcsa.
Igen, ez tényleg furcsa, mert volt, amikor gondoltál, hogy ez leszel.
Egész gyerekkorom óta engem az Isten szólítgat, úgy gondolom,
azt
valamilyen szinten. Rendet. Ennek megfelelő válaszaim, reakcióim voltak erre, és aztán az élet úgy hozta, idézőjelben az élet úgy hozta, hogy felnőtt korban hozzam meg, sőt házasan hozzam meg azt a döntést. Amikor én beiratkoztam a baptista teológiára, elmúltam 40 éves. Tehát
ez igen.
Elég hosszan tartott Istennek ezt kimunkálni az életemben, de mindig is foglalkoztatott, és ahogy bekerültem a gyülekezetbe, hamarosan bizonyos idő elteltével igen hirdetői szolgálatokat kaptam az akkori lelkipásztoromtól, akinek megint csak nagyon sokat köszönhetek. Tehát baptista lelkész, talán kettő van, aki számomra meghatározó. Az egyik az akkori kiskunhalasi baptista lelkész, Szegedi Tivadarnak hívták egyébként. A másik pedig, ő is volt Halason lelkipásztor, de valahogy a feleségem és családjával voltak jó kapcsolatban, és tehát nem csak a lelkipásztor, hanem a felesége is rám nagy hatással volt. Tehát egy első találkozás, és úgy beszélgettünk egymással, mint hogyha nem tudom hány tíz éve ismernénk egymást. Szóval az életemben voltak meghatározó személyek, meg mindenkinek az életében nyilván. Nyilván ők is segítettek ebben. Amikor én megértettem ezt az elhívást, akkor szintén ilyen picit mély pont volt az életemben, és Jeremiás prófétán keresztül szólt az Úr hozzám, és akkor föl is olvasom ezt az igét, mert ez végigkíséri az életemet. Jeremiás 15-19-től így olvassuk, hogy erre így szólt az Úr: ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj, ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz, nekik kell hozzátérniük, nem neked hozzájuk. És ez egy olyan, majdnem azt mondom, látomásszerű jelenés volt, amikor ezt az igét olvastam, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor ebbe az irányba folytatom az életemet, és elkezdem a tanulást is ehhez, ami szükséges.
Ez mikor volt? A megtérésed után egy év, hát nem, két év?
Nem, hát rögtön? 25 éves voltam, amikor megtértem. Akkor kezdtem el a teológiát végezni, direkt szándékos volt, hogy megvártam, hogy 40 éves legyek. Ezelőtt egy-két éve történhetett ez az elhívása Istennek. Tehát eléggé felnőtt voltam. Hát akkor már gyerekeink, nem is tudom, 5 gyermekünk van, 4 biztos meg volt.
Ez hihetetlen. Egyébként nagyon érdekes ez a 40 éves kor, tehát a zsidóknak az igazán spirituális lelki tanításokat 40 év után adták az embereknek, mert kell annyi érés, hogy addig ugye gyereket, házat, mindent, kocsit, lovat össze kell rakni, és hogy 40 év után fordul az ember az igazán lényeges belső világok felé, kell egyfajta érettség hozzá, hát ez tökéletesen megtörtént.
Hát kicsi profán magyarázata is van ennek egyébként, igen? De nyilván elfogadom ezt az előző általad felvázolt ilyen dolgokat. Egyszerűen akkor az volt a szabályozás, hogy ha valaki 40 évesen...
A nyelvvizsga.
Nyelvvizsga, pontosan. És én hál' Istennek rosszul értelmeztem azt a törvényt, mert akkor nem az volt, hogy 40 évesen kell elkezdeni, hanem hogy még nem töltött be a 40. évedet, és akkor nem kell nyelvvizsgázni. És akkor többen mosolyogtak is rajtam, hogy most miért vártak 2-3 évet. Hát mondom, rosszul értelmeztem ezt a törvényt, hát ennyi. Aztán valahogy az Isten engem igazolt, mert másodikosok voltunk, amikor törvénybe jött, hogy nem a, hogy még nem érted el, hanem már a megkezdéskor is 40 évesnek kellett, hogy legyél. És bizony néhány osztálytársamnak kicsit rosszul esett másodikba elkezdeni, hogy most milyen nyelvet is tanuljak. Tehát ez egy kicsit humoros része a történetnek.
Igen, de... igen, de látod, egybevág a zsidók szent tanítása.
Így van, pontosan, is. Pontosan.
Innen fogjuk folytatni immár a befejező részt, hogy hogyan is éled a napjaidat lelkészként, családapaként, illetve hát grafikus alkalmazott grafikusként. Maradjanak velünk, Fribert Tibor életútjáról beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk. Immár a befejező részbe kanyarodunk Fribert Tibor baptista lelkész életútjának mesélésében. És hát nagyon-nagyon izgalmas ez az életút, tele az Istennek a kísérésével, figyelmével. Nagyon reális, hiszen mi emberek azért nagyon sok minden kanyart csinálunk. Ugye te is 40 évesen kezdtél el gyakorlatilag teológiára járni a baptista gyülekezetben. És hát egy kicsit úgy egyrészt, hogyan élted meg, hogy lelkész lettél, és mit változtatott az életeden, és talán, de hát majd sorba fogom én ezt kérdezni, hogy mit tartasz a legfőbb missziónak, küldetésnek az életedben. Kezdjük ebbe, hogy hogyan alakult itt az iskola, és hogyan érzed magad lelkészként?
Levelező tagozatra tudtam nyilván jelentkezni a teológiára, Budapestre. Mellette akkor már vállalkozóként dolgoztam, és így azért sikerült összeegyeztetni nyilvánvalóan ezeket az időpontokat, amik erősen azért belenyúltak a hétköznapi dolgaimba is, de a lényeg az, hogy meg tudtam ezt oldani.
Viszont volt a suli?
8,5 év.
8,5 év.
Tehát 4 éves volt az iskola, igen. És Hát a bökkenő az az volt, hogy amikor jelentkeztem, négyen jelentkeztünk az iskolában lelkipásztor szakirányra abban az évfolyamban, és nem tudom hányan még. Tehát voltunk olyan 15-20-an, akik pedig egyéb más szakirányokra jelentkeztek, és hát ebben az időben a baptista teológián lelkipásztor képzés csak nappali tagozaton volt. És muszáj volt, mi négyen, volt egy ilyen szak is, hogy missziói szakirány, mi a missziói szakirányra jelentkezni. De az egyik, azóta nagyon jó barátom, ő akkor már Máté Szalkán lelkipásztorként szolgált a gyülekezetben. Tehát a baptista közösségben megengedett, hogy ha egy presbiter lelkipásztori szolgálatot végez, akkor azt lelkipásztornak tekintik, és ebben a szolgálatában éli az életét. Viszont elvárás valamilyen szinten, hát elég komolyan, hogy aztán kezdjen el egy ilyenfajta tanulmányt. És akkor mi hároman, ugye négy közül, meg néztünk rá morcosan, hogy ő meg lelkipásztor, mi meg úgymond csak missziósok vagyunk. És akkor odaálltunk egy, azt hiszem, a második fél évben a rektor elé, hogy hát szeretnénk mi lelkipásztor szakirányt fölvenni. De hát mondták, hogy ilyen nem lehetséges. És addig, hogy valamilyen szinten lehetségesé vált, tehát mi külön órákat kaptunk, stb. Úgyhogy ilyen érdekesség is volt a főiskolán, hogy
meg kellett küzdeni
az gyakorlatilag. Igen. És hát hálát adok Istennek, hogy végig velem volt, és megsegített. Az első fél évet nagyon megszenvedtem, tehát nehéz volt nagyon,
hát igen, szellemileg
szabályos fájdalmak is voltak, amikor tanulni kellett, sokat olvasni, aztán írni, szóval nehéz volt, de aztán úgy belerázottam, és hálát adok Istennek, hogy aránylag jól sikerült elvégezni az iskolát. Rendesen elvégeztem a 4 évet, ott egy záróvizsgát tettem, viszont a szakdolgozatomat meg azután 6 évre ráírtam meg, tehát nem kapkodtam el ezt a dolgot sem, tehát gyakorlatilag 10 évig tanultam. Ha ezt így veszük, nyilván igen, nem igen. Voltam addig
diák,
de a szakdolgozat az 6 évvel később készült el.
Lelkész, akkor ha jól értem, már korábban elkezdted ezt a fajta szolgálatot itt Kiskunhalason, mint ahogy az iskolát befejezted, vagy nem?
Igen, tehát ugye Katona Béla testvér volt a lelkipásztor előttem, és ahogy ő Pestre került, utána volt egy pár éves időszak, amikor én úgymond ügyintéző lelkipásztorként tevékenykedtem. Ebben az időben végeztem el, vagy ebben az időben írtam meg a szakdolgozatomat. Tehát már én is menet közben már ebben a szolgálatban voltam, aztán eltelt egy idő, és utána hívott meg a gyülekezet lelkipásztorának.
Hát így lassan a befejező részhez kanyarodunk, talán az egyik legfontosabb kérdés az lehet minden szakmában, de hát egy lelkésznek különösen, hogy mit érzel legfontosabb missziói küldetésednek, vagy feladatnak, hogy egyszerűbben fogalmazzak.
Az elhívásom, ahogy föl is olvastam, az mondjuk így az igehirdetés irányába történt. Engem az Úr, amikor megszólít, vagy ahogyan kommunikál, lehet, hogy azt mondják sokan, hogy hát minden lelkipásztorral éljön, de talán nem, hogy engem az igén keresztül tud megszólítani Isten. Tehát ha beszélget velem, akkor azon keresztül beszélget. Nyilván miután a beállítottságom meg eléggé ilyen vizuális egyéb területeken meg tud engem szólítani bárhogyan, de valahogy ez az a terület, ami érdekel, és ebben szolgálok, úgy mondom, a helyemen. Aztán a másik elhívási területem, az pedig az evangéliumnak a hirdetés, ami valamilyen szinten megint csak igen hirdetés, de mégsem.
Igen, talán ne is fordíthatod, talán sokan nem ismerik ezt a szót, hogy evangélium. Hallották, hogy nem tudják.
Az Isten él, szabadságot kínál az embernek, üdvösséget, ennek az örömhírének az elmondása az emberek felé. Ez a két irány az, amiben úgy érzem, hogy az Úr engemet elhívott. Aztán meg, hát nyilván a lelki pásztori szolgálat az ettől sokkal összetettebb. És látom az előnyeimet, a hiányosságaimat, tehát így vagyok ebben azért.
Tibor, nagyon-nagyon hálás vagyok. Egyrészt, hogy végigélted ezt az életutat, és engedtél az Isten akaratának, szeretetének, és ebben vagy, és ez látszik és sugárzik rólad, nyilván a családban és a gyülekezetedben is, szerintem ebből a beszélgetésből is átjött. Én azt kívánom, hogy ebben erősítsen tovább az Úr, hiszen erre az örömhír erre mindannyiunknak szüksége van, és hát nagyon örülünk, hogy ezt te közvetíted, és köszönjük, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Friber Tibor baptista lelkésszel beszélgettünk, életútról, elhívásról, szolgálatról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.